Juhász Imre, újfehértói plébános vagyok. Abba, hogy Szánton születtem, Boldogkőváraján nevelődtem fel egy vallásos családban. Apai nagymamánk velünk lakott, nagyon sokat foglalkozott velünk, sokat beszélgetett gyermekkoráról, arról, hogy ő is szeretett volna apáca lenni. Az isteni megváltó nővérek vezették ott az óvodát és az iskolát, de a véd nagymama nem örült ennek a gondolatnak, úgyhogy végül is férhez kellett menni. Amikor aztán férhez ment, akkor azért imádkozott, hogy valamelyik gyermekéből legyen pap vagy szerzetes nővér. Jött a második világháború mindenféle nehézségekkel. Ez a vágya is elszállt, és akkor már azért imádkozott, hogy hát ha majd valamelyik unokája esetleg pap vagy szerzetes lesz. Nekem arról beszélt, hogy jaj, de boldog lennék, hogyha elmennél papnak. Jó, nagymama, akkor elmegyek. És akkor hát ez a gondolat, hogy ott volt gyermekkoromtól kezdve, egészen ötödikes koromig, és legfőbb szabadidős tevékenységem nem a fára mászás, meg kúszás, meg efélék, hanem a misézés volt. Volt egy nagy faragott szekrényünk, és az mint egy oltár. Ott a nagy körülközővel a hátamon miséztem, mert gyermekkoromtól kezdve a szüleim vittek a templomba. Láttam, hogy mit csinál a pap, óvodás koromtól kezdve minisztráltam is, és akkor én ezt imitáltam, és próbáltam otthon ugyanezt véghez vinni, és utána pedig aztán ötödik osztályban volt az, hogy amikor megkérdezte az osztályfőnök, hogy ki mi szeretne lenni, akkor hát hárman voltunk, akik azt mondtuk, hogy papok szeretnénk lenni. Végül én mentem papnak, hát nem volt egyenes az utam a szemináriumba, mert amikor az osztályfőnök azt mondta, hogy hát tudománytalan az egyház tanítása. A vallást a tudomány már régen megcáfolta. Aki modern ember, az nem lehet hívő vallásos ember. Különben sem lehet feleséged, nem lehet gyereked, éhen fogsz halni, a társadalomnak nem lesz szüksége papokra, és be fogják zárni a templomokat. Húha, ennyi rossz hallatán, akkor úgy, hát akkor mi legyek? Akkor mi leszek? Akkor mit csináljak? Akkor jött az, hogy ötödikbe fényképész akartam lenni, a hatodikba cukrász, hetedikbe vasutas, nyolcadik után pedig közgazdasági szakközépiskolába mentem, és tanultam. Amikor leérettségiztem, akkor utána az egyik rokonom intézett egy ilyen adminisztratív munkahelyet ott a környéken, Encsen, és akkor ott dolgoztam 10 hónapig. A templomba természetesen jártam középiskolás éveimben is, rábukkantam a Miskolc Mindszenti templomra, azt hasonlított leginkább a boldogkőváraljai templomra, úgy belsőleg, építészetileg, amikor nem mentem hétvégéken haza, ott vettem részt szentmiséken. Volt egy ilyen időszak, hogy amikor már középiskolás lettem, akkor már hát valahogy nem nagyon akarózott templomba menni, és akkor az apám azt mondta, hogy készüljetek, mert harangoztak. Hát de így, meg úgy, meg amúgy is mindenfélét kitaláltunk, hogy miért ne kelljen menni a templomba, és azt mondta, hogy addig, míg az én asztalomnál leszed a kenyeret, addig azt csinálsz, amit én mondok, és majd, ha a magad kenyerét eszed, akkor pedig majd azt csinálsz, amit te akarsz. Hát ez roppant nem tetszett, és dacoltam a gondolat ellen, de hát kénytelen voltam, mert tudtam, hogy ha apám megadja a kezével a kezdő sebességet, akkor a templomig repülök. Hát ott voltam a szentmisén, nem tudom, meddig tartott ez a rendetlen korszak, hogy akkor már nem minisztráltam, és hát nem is figyeltünk oda a szentmisére, hanem hát ott mindenféle beszélgetés, meg templomkertben való mászkálgatás volt, csak a végére aztán vissza bementünk. Azt egy idő után úgy éreztem, hogy hát azért ez mégis hazugság, hogy itt vagyok, de mégsem vagyok itt lélekben, csak testben. És akkor az az oldal, ahol ezek a rendetlenkedő fiatalok gyülekeztek a kóruson, a karzaton, átszivárogtam a férfi oldalra, ahol viszont rend volt, fegyelem, ima, ének, nem volt beszélgetés. Onnantól kezdve már nem kellett különösebben úgy biztatni, hogy na, gyerünk a templomba, és akkor, amikor leérettségiztem, akkor meg szintén szól. Valahogy úgy természetes volt számomra, hogy igen, akkor megyek a szentmisére a szüleimmel együtt. A mezőgépben dolgoztam 10 hónapig, akkor készültek a hívek a passió éneklésére, mondta ott az egyik szereplőnek a felesége, aki a önkormányzatnál dolgozik, hogy a tanács megkérdette a kultúrház vezetői állás, hogy miért nem jövök haza, akkor elvállalhatnám, szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szervezkedni, stb., és akkor jöjjek haza. Hazamentem, és képesítés nélkül 19 évesen én lettem a klubkönyvtár vezető. Számomra ez természetes volt, hogy hát az, hogy most én kultúrház vezető vagyok, én azért vasárnap katolikus is vagyok, és megyek a templomba, és hát aztán ez ott a helyi párt meg tanácsi vezetésnek nem tetszett mindig, és hát volt, amikor azt mondták, hogy nem kéne nekem templomba járni, mert én mégis állami alkalmazott vagyok. Akkor mondtam, hogy hát egy szabad vallásgyakorlás van. Hát én azt hittem, hogy ez tényleg így van 1983-ban. Mondtam, hogy mivel én nem pártagitátornak vagyok alkalmazva, hanem népművelőnek és kultúrház vezetőnek, adják írásba, hogy nem járhatok. Hát menjek el másik faluba. Hát miért mennék én másik faluba, templomba? Nem megyek. És akkor végül is úgy telt el ott egy két-két és fél év, hogy különösebb bántódásom nem volt, mert ettől függetlenül azért emberileg jobban voltam ezekkel a vezetőkkel, meg a szüleim is. Aztán jött a katonaság. A katonaságtól nagyon féltem. Ifjúkori barátommal arról beszéltünk, hogy ha majd jön a katonai behívó, akkor hova fogunk elbújni, hogy ne találjanak meg. Meg ilyen gyermekkori csacskaságok. Megjött a katonai behívó, szabad szállásra mehettem. Ott voltam másfél évig, ott töltöttem a katonai szolgálati időt. Ott vagyok már több hónap, és mondom, hogy hát van itt katolikus templom. És akkor a laktanyából felhívtam a plébániát, megkérdeztem, hogy mikor van májusi állítatosság, hát meg Szent Mise, hát éppen ma este. Na jó, akkor szeretnék kimenni. Kis vékony dongájú, kis jámbor kinézetű katona legényke ott megállt szerényen hátul az ajtóban, mint a bűnös vámos. És az akkori plébános Tarjányi Ferenc atya volt az, aki a mise végén odajött hozzám, hát te vagy a Juhász Imre. Dicsértessék, igen, én vagyok. Na jó, szavasz, Tarjányi Feri vagyok, gyere, menjünk kusajozni. Mondom, hova? Hát vacsorázni. Na és akkor hát így kezdődött a kapcsolatunk a Feri atyával, aki egyébként egy akkor még titkos szalézi szerzetes volt, kifaggatott Tövéről hegyére, és akkor, amikor elbúcsúztunk egy két óra múlva, és mentem be a laktanyába, akkor azt mondom, figyelj, csak ott van az ajtó mögött az a kulcstartó, vedd le azt a kulcsot, na ez a kapukulcs, ez a plébáni ajtó, ez a szívem ajtaja kulcsa, úgyhogy bármikor jöhetsz, érezd itthon magad a plébánián. Ez egy döbbenetes tapasztalás volt, mert általában a laktanyába, amit nem volt leláncolva, ami nem volt lelakatolva, azt ellopták. Ez egy nagyon döbbenetes volt, ez az első találkozásával, ez a bizalom, ez a megelőlegezett bizalom. Igyekeztem is ezzel a bizalommal élni. Amikor a katonatársaimmal időnként kimentünk a plébániára, és akkor ott villogtam, hogy nekem ide is van kulcsom, hát akkor csodálkoztak, hogy hú, hát azért ez nem semmi. Lényeg az, hogy ott a másfél év alatt mentem Feri atyával ide-oda misézni, mint minisztráltam, és akkor felvetődött, hogy esetleg a civil teológiára kéne jelentkezni levelezőn, mert hát katonaság alatt ugye nappalira nem lehet menni, akkor már ez úgy indulgatott, és akkor azt mondta a boldogkővárjai plébánosom, hogy hát, Imikém, szép-szép, jó-jó, de hát azért az Úr Jézus azt mondta, hogy ha ráteszed a eke szarvára az egyik kezed, tedd rá a másikat, és várjál még vele. Utána ott szabadszállásom volt 1986-ban egy adventi lelki gyakorlat, ahol egy másik atya, Dobán Ferenc atya, tartott ott lelki gyakorlatot, és akkor vele találkoztam, és ő direkt megkérdezte, hogy te nem akartál valamikor pap lenni? Hát, valamikor igen, régen, de hát ez már lekerült ez a lemez a lemezjátszóról. Hát, én úgy érzem, hogy neked van hivatásod. Na, itt van a reverenda, vedd csak fel! Fél térdig érő, úgymond bokorugró reverendát rámadott. Na, nézd csak meg magad a tükör, ú, de jól néz ki, stb. Na, és akkor, mint ahogy Illés annak idején, hogy a köpenyét Elizeusra tette, akkor ez úgy elindított bennem egy gondolatot, hogy na, hát imádkozzál, hogy kérjed a jelet az Úrtól, hogy hát, ha neked is van hivatásod. És akkor felmentünk egy hétvégén Budapestre, nem mentem haza a szüleimhez, akkor ott a kereszt szüleimmel mentünk a misére, a Nagyboldogasszony templomba Kispesten, és akkor a Hegedűs László atya azt mondja, hogy hát kedves testvérek, ma elment a káplán atya, mert áthelyezte a bíboros úr, úgyhogy imádkozzunk papi hivatásokért, hogy legyen, aki jön az úr aratásába, mert az aratni való sok, a munkás kevés, és imádkozunk, hát ha jelenlévők között is van, akit az úr erre, és akkor úgy megrezzentem, hogy Úristen, csak nem rám néz itt mindenki, hogy talán én engem hív az úr. Na, és akkor hát ilyen apró jelek voltak, akkor a rokonok között volt, aki megkérdezte, hogy nem akarsz te papnak menni? Na, mondom, már ezek is kezdik. És végül 86. december 31-én volt egy lelki gyakorlat a szabadszállási plébánián, és akkor ott kérdezték, hogy na hát kinek milyen döntése van, jövőképe, és így tovább, és akkor én ott fogalmaztam meg akkor, hogy hát akkor én úgy érzem, hogy engem papnak hív az úr, és akkor, hogy akkor jelentkezni fogok a szemináriumba. Hát ez így is volt. Februárban leszereltem, utána pedig aztán megfelelő időben jelentkeztem a szemináriumba, és felvettek 23 évesen katonaviselt emberként. 15-en kezdtük a szemináriumot, abból 10-en hát elvéreztek a 5 éves képzési csatában, pedig hát én kicsit olyan félszegen mentem, mert voltak, akik ugye egyházi gimnáziumból jöttek, latint is tanultak, angolul is beszéltek, én meg a kis közgazdasági érettségimmel, meg 23 évesen, hát mit fogok én kezdeni ezek mellett. Az az 5 éves szeminárium nagyon szép 5 év volt, utána Máté Szalkára helyezett Seregély István érsek úr, egy évig voltam dr. Miklós Dezsőnek a káplánja, hát ez volt az első hely, jártam ki a filiákba, ott az egyik környékbeli pap bácsi megbetegedett, oda jártam ki Vállajra helyettesíteni, hát ez egy ekte sváb falu volt, tele a templom vasárnapon, én gyerekek csillogó szemmel vártak, nagy élmény volt oda ki repülni. Pénteki napokon voltak a hittanórák, vasárnap a szentmise, úgyhogy az egy nagyon szép 4-5 hónap volt abban az egy évben. Utána érsek úr visszadisponált az egri főegyházmegye területén, mert akkor volt ugye az egyházmegyéknek a területi újra szabása, és akkor a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye születését még itt éltem meg, és aztán utána visszakerültem Miskolcra, a Szent Anna plébánia, Zahar Géza atya mellé. És ott 3 évig egészen más karakterű plébános, egészen más stílus, élő, működő közösségek, énekkarok, felnőtt énekkar, ifjúsági énekkar, és így tovább. Emellett ott volt a Kolping család, Máltai Szeretett Szolgálat, és sok minden más egyéb, és úgy rácsodálkoztam, hogy mennyi minden van itt. A plébános atya nem vette rossz néven, hogyha esetleg én is részt veszek ezeken a programokon. Nem volt irigy, hogy na akkor én kifigyelem a titkot, vagy bármi. Sőt, kifejezetten jól eső érzés volt neki, hogy na hát akkor én nem magánéletet élek, amikor mondjuk közösségi életet is lehet élni. És akkor, amikor a Kolping család életét úgy jobban megismertem, hogy ki is ez a Kolping, részt vettem ilyen kolpingos rendezvényeken, előadásokon, beszélgetéseken, és egyre jobban úgy megtetszett nekem, és egyre szimpatikusabbá vált. Ő egy Németországban élt, 19. században, cipész legényből, ő is átképezte magát papnak, és 32 évesen lett pap, és mindössze 21 néhány évet tudott papként tevékenykedni, de mégis az a néhány évtized, amit ő végzett, kiállt az idők próbáját, mert mind a mai napig világszerte vannak Kolping családok, egyesületek, nemzeti, nemzetközi szervezet. Én is ennek a tagjaként bekapcsolódtam a magyarországi Kolping mozgalomba, mint prézes lelkivezető, egy-egy Kolping családot sikerült megalakítani, elindítani, még Kárpátalján is átmentünk, és ott is próbáltuk beindítani, amit mondjuk az ukránok rossz néven vettek, hogy mi mit keresünk Kárpátalján. Hát, tehát ezért ott csak magyarok vannak, akkor miért ne vinnénk el számukra a kolpingos gondolatot. 4 jelszó, vagy 4 cél köré lehet csoportosítani a kolpingos mozgalomnak a tevékenységét, vagy a arszpolitikáját. Légy kiváló szakember, légy jó férj, légy jó keresztény, és a negyedik, légy a társadalom konstruktív építő tagja. Mivel ő munkás ember volt, és utána ment papnak, ő azt mondta, hogy egy munkahelyen a kollégák és a főnök az alapján ítél meg téged, hogy milyen munkás vagy, hogy milyen minőségi munkát végzel. Hasznára vagy a közösségnek, hasznára vagy a cégnek. Értéket teremtesz, vagy pedig csak selejtet? Rendesen dolgozol, pontosan, precízen, vagy pedig úgy nincs benne köszönet? És azt mondja, hogy te ezért légy kiváló szakember, tehát a szakmádnak a lehető legjobbja. Na de mi jön a második, hogy nektek ki tud hosszú távon minőségi munkát végezni, ki tud odafigyelni úgy, hogy jó munkát végezzen a munkahelyén, de az, akinek egy normális háttere, egy normális kapcsolata van, és ezért legyél jó férj. Aztán mivel nők is lettek a kolpingba, ezért úgy hozzá tehetjük, hogy légy jó feleség, légy jó házastárs, légy hűséges. A keresztény házasságnak az értékeit azt éld meg, és ne olyan legyél, mint a méhecske szál virágról virágra, ágyról ágyra járjál, hanem legyen egy stabil kapcsolatod, amit úgy hívunk, hogy házasság. Na de hát a házasság sem fenékig tejfel, és nincsen tányér kanál csörrenés nélkül, és éppen ezért akkor tudsz te jól dolgozni, akkor tudsz te jó férj, feleség, házastárs, szülő lenni, hogyha van egy nagyobb kapcsolatod, egy nagyobb családi kapcsolat, ez pedig az egyházi kapcsolat. Tehát legyél jó keresztény. Vagyis imádkozzál, járjál templomba, katolikusként éljél szentségi életet, és ami a 10 parancs és a jézusi tanítás alapján le van írva, ezt valósítsd meg. Mondja Kolping, hogyha ezt a hármat mint valóságként megéled, akkor sem ülhetsz úgy, mint a kotlós a tojásain, hanem akkor tessék bevinni a társadalomba. Vagyis élj közéletet, foglalkozz a közélettel, foglalkozz a politikával. És ahogy mondja Kolping, hogy nem engedhetik meg a keresztények, hogy az egyház valós vagy vélt ellenségei kerüljenek hatalomra, mert akkor olyan törvények és olyan szabályok születnek, ami esetleg erkölcstelen, ami az egyes embereket, családokat hátrányos helyzetbe hozza. Hát lásd napjainknak a világát. A kolpingosoknak igenis kutya kötelessége foglalkozni a közélettel. Most van, aki pártpolitikát folytat, van, aki azzal, hogy elmegy, nem tudom, 4-5 évenként szavazni, de igenis, hogy a véleményét kinyilvánítja egy-egy kérdéssel kapcsolatban, konzultációk és így tovább. Mert hogyha valaki még erre is képtelen, akkor neki semmiféle erkölcsi alapja nincs, hogy bármiféle kritikai megjegyzést tegyen azon társadalom helyzetével kapcsolatban, mert még arra is lusta volt és hanyag, hogy ő nem nyilvánított véleményt a demokrácia játékszabályi szerint. Ezen négyes jelszó alapján épülnek fel a Kolping családok, a Kolping mozgalom, és mindaz, ami ebbe a négyes célkitűzésbe megvalósítható, akár lelki gyakorlatok, zarándoklatok, közösségi összejövetelek, szemnyitogató előadások formájában. Ezeket mind-mind nyári táborok, családi napközik és így tovább, ezeket támogatja, szorgalmazza a Kolping mozgalom, és anyagilag is támogatja ezeket a törekvéseket. Kolpingnak a tanítása az evangéliumra épül. És ahogy ő mondta, hogy ember vezet embert Istenhez, hát én magam is ezért igyekeztem ebbe a Kolping mozgalomba elmerülni, és úgy megélni azt a kolpingos szellemiséget, hogy ne csak kizárólag a Kolping, mert természetesen a katolikus egyháznak a lelki színpalettája nem szűkíthető le egyik vagy másik lelkiségre, mert nagyon sok út vezet a Jóistenhez. És ilyen formában, amikor Miskolcról 3 év után átkerültem Nyíregyházára, akkor ezt a kolpingos érzést, érzületet vittem magammal Nyíregyházára, a főplébániára, Váradi József atya szolgálatát figyelve és az ő munkáját segítve. Ott aztán még gazdagabb, hiszen Nyíregyházi főplébánia, 20 nem tudom hány közösség, lelkiségi irányzat volt ott a főplébánián, kisebb-nagyobb intenzitással bekapcsolódtam, segítettem azoknak a közösségeknek a munkáját. Ott ismerkedtem meg Nyíregyházán a Kurzillóval. Világi hívek mondták azt, hogy voltál már Kurzillón? Hát hogy egyáltalán levegőt tudok venni Kurzilló nélkül? Úgy voltam, hogy na jó, hát akkor megnézzük. Hát mi újat tudnak nekem mondani a Kurzillón, és tudtak újat mondani. A Kurzilló mozgalomban is igyekszem magamat hasznossá tenni, amikor különféle összejövetelek vannak. Az egyházban nem csak a papok papolhatnak, hanem mondjuk a világi hívek is. Tehát ez a tanúságtétel, amit Kolping ugye a negyedik cél, hogy foglalkozz a közélettel. Nem csak a közélettel, hanem a hit és a vallásnak a dolgaival is lehet úgy foglalkozni, hogy nem csak a pap, hanem mondjuk a világi hívő is tud olyan mélységű tanúságtételeket személyes életéből vett példázatokkal illusztrálni, ami sokszor megrendítő, sokszor humoros, sokszor ugye elgondolkodtató. Tulajdonképpen én ezt láttam, ezt hallottam, ezt tapasztaltam meg azok részéről, akik ott, mint munkatársak, megszólaltak ezen a kurzilós hétvégén. Akkor volt a Szentlélek szeminárium. A Szentlélek szeminárium a Szentléleknek a csendes tavaszi esője. Szépen adagolják tanítást, a beszélgetést, az elmélyítését a hitigazságoknak. Elvégeztem. Akkor aztán a végén van ott egy nagy gyónás, és akkor hát, hogy ja, hát még ilyen is van. Tehát ezek mind-mind abban segítettek, hogy ne legyek lelkileg, spirituálisan korlátolt, hanem legyek nyitott minden olyan jóra és szépre, amit a Szentlélek generál egyes hívőnek, egy-egy karizmatikus személynek a lelkében. Aztán Bosák Nándor püspök úr Bakta Lóránt házára helyezett, én már önálló plébánosként. 24 éve plébános vagyok. Ami jó volt számomra ez alatt, hogy mindig volt mellettem egy kisegítő lelkész, egy káplán. Nem egyedül éltem meg a plébánián a papi mi voltamat, hanem hol egyel, hol kettővel volt, amikor hárman is. Ilyen formában én sose éreztem magamat magányosnak. Ami nagyon fontos számomra, hogy igyekszem a paptestvérekkel konstruktívan együtt munkálkodni. Rá kellett jönnöm az öt kenyér két halas történet ugye az evangéliumban, hogy az Úr Jézus mindenkitől csak annyit vár el, amennyivel rendelkezik. Az a fiú csak öt kenyérrel és két hallal rendelkezett, de mégis elégséges volt ahhoz, hogy az Úr Jézus azt megsokasítsa, és több ezer embert abból az öt kenyérből és két halból jól lakasson. Amikor az ember a maga végességét, gyarlóságát, esendőségét megtapasztalja, akkor ez a jelenet úgy eszembe jut, hogy hát igen, neki is csak ennyi volt, ezzel kellett kezdeni valamit. Hát uram, nekem ennyi van, hát akkor ezzel kezdje valamit, és ami hiányzik belőlem, egészítsd ki, és tedd teljessé, hogy az, amivel szeretném az embereket szolgálni, közelebb vinni hozzád az egyházhoz, azt a te segítségeddel, kegyelmeddel tudjam megvalósítani. A zsolozsma van, amikor csak úgy sikerül, hogy megyek egyik helyről a másikra, és akkor az automata szépen olvassa a zsolozsmát. Igyekszem valóban akkor imádságos lélekkel még szabályosabban közlekedve hallgatni és úgy jutni egyik helyről a másikra. Amikor aztán van lehetőség, akkor ott van egy Szent Benedek rózsafüzér a sebváltón, akkor rózsafüzér szoktam imádkozni menet közben. A sok minden papi feladat és tevékenység mellett az egyik legfontosabb az ige hirdetése, hiszen Jézus az apostoloknak nem azt mondta, hogy na, írjátok le, másoljátok le 20 példányban, aztán vigyétek el ide-oda, és akkor mint a szórólapot vagy a reklámújságot, hanem hirdessétek az evangéliumot, sőt, világ végéig, térben és időben, világ végéig hirdessétek az evangéliumot. Tehát ez a szóbeli ige hirdetés. Igen, ez egy nagyon fontos feladat a papnak, hogy az élet igéjét, amely a térben és időben valahol elhangzott, és aztán a szent írók leírták, és a szent másolók lemásolták, és a Szentlélek segített őket, hogy tévedés nélkül tudjuk mi is magyar nyelven olvasni azt, ami héberül, meg görögül írodott eredeti vagy arám nyelven. Ez az, ami nagyon fontos.
Kedves hallgatók, Juhász Imre újfehértói plébános tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurzina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
a lélek hangja.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.